Osztomazést.
Székely Ervin hírmagyarázó műsora. Aki kérdez, Benedek Csilla. Aki pedig válaszol, a minden kérdésben illetékes elvtárs, Székely Ervin. Becsengettek az iskolákban. Milyen gondolatok foglalkoztatnak így tanévkezdéskor, Ervin?
Én azt hiszem, hogy engem mindig ugyanazok a gondolatok foglalkoztatnak, mert a gondok is körülbelül ugyanazok, mert egyszerűen nincs egy hosszú távú oktatási stratégiája, egyetlen egy kormánynak sem volt, tehát itt teljes a sötétség, hogy azt mondjam, 23 vagy 24 oktatási minisztere volt már az országnak, és majdnem minden évben cseréltek egy-egy minisztert az elmúlt 27 évben, és ennek ellenére, vagy lehet, hogy éppen ezért, nem alakult ki egy koherens oktatási stratégia. Nem tudják egyszerűen a minisztériumban, hogy mit szeretnének az oktatási rendszertől. Másfelől viszont aggasztóan alacsony a színvonala az oktatásnak, továbbra is nagy gondot jelent az érettségi a diákok egy jelentős részének, továbbra is a felmérések azt bizonyítják, hogy európai összehasonlításban is elég gyengék a romániai diákok, és ugyanakkor a legboldogtalanabbak, vagy legalábbis a legboldogtalanabbak közé tartozik. Ilyen oktatási szakemberek készítettek egy felmérést világszerte, és ebből kiderül, hogy a romániai diákok a legboldogtalanabbak közé tartoznak, éppen azért, mert túlterheltek, mert tulajdonképpen nem megfosztották őket a tudás megszerzésének az örömétől. Én nem vagyok oktatási szakember, úgyhogy csak azokra tudok hivatkozni, akik többet értenek hozzá, mint én, de ők azt mondják, hogy a romániai oktatási rendszer még mindig arra törekszik, hogy ismereteket adjon át a diákoknak, és nem tanítja meg őket gondolkodni. A közelmúltban olvastam egy nagyon jó könyvet, Benes Zséla, a Villa Margareta című könyve, amiben az egyik szereplőnek a szájába adva mondja azt a nagyon frappáns mondatot, hogy már Jónk Ránga idejében is, meg most is az oktatási rendszer arról biztosítja a társadalmat, hogy abban a pillanatban, amikor a maturandus átveszi a diplomáját, megszűnt önállóan gondolkodni. És minthogyha ez lenne a cél, hogy lehetőleg minden kreativitást, minden egyéni ambíciót, minden szenvedélyt kiöljenek a diákokból, és egyfajta ilyen ismeret elsajátító robotokká váljanak. Márpedig a cél különösen, mikor látjuk a finn vagy a skandináv országoknak az oktatási modelljét, éppen az, hogy gondolkodni tanítsák meg a gyerekeket, ne a válaszokat súlykolják a fejükbe, hanem kérdezni tanítsák meg őket, hiszen a válaszokat ma már mindenütt megtalálják, tehát akkor, amikor a telefonjukban ott van az egész enciklopédia, teljesen fölösleges azzal tölteni az időt az iskolában, hogy valaki megtanulja, mit tudom én, Pitagorásznak a tételét, most lehet, hogy épp egy butaságot mondtam, mert azt tudni kell, de valamilyen olyan dolgot, amit 2 perc alatt az okos telefonján le tud ellenőrizni, meg tud szerezni. Tehát ilyen ismeretek átadására lehet, hogy a múlt században szükség volt, de most már egészen biztos, hogy nincsen rá szükség, és én nem látom még csak csírájában sem, hogy valami változna. Ugye nekem is van egy unokám, aki éppen másodikos, és hát megnéztem azokat a füzeteket, amiket kapott. Hát abban is szinte ugyanaz van, mint az én iskolás könyveimben voltak ezelőtt 50 évvel. Tehát nem tudom, azt hiszem nem változott semmi az oktatási rendszert, vagy legalábbis a lényegét tekintve nem változott semmi.
És ilyen helyzetből mik a kilátások szerinted?
Nem tudok valami, szeretnék a végére valami biztatót mondani, ugye? Hogy valahogy dramaturgiailag is úgy illenék, hogy a végén azért mondjon az ember valami optimistát. Hát nem tudok mondani semmilyen optimista dolgot. Talán egyszer majd magukba szállnak azok. És úgy is mondjam, én nem is arról van szó, hogy nincsenek törvények, vagy nincsenek szabályozások. szerintem nincs stratégia. Mielőtt olyan jogszabályokat alkotnánk, hogy mindenkinek kötelező iskolába járni, hogy aki nem küldi a gyerekét iskolába, az elveszíti a szociális segélyt, vagy mit tudom én. Tehát ilyen törvény is van egyébként. Azelőtt ki kellene dolgozni egy oktatási stratégiát, azt, hogy hova akarunk eljutni. Még akkor is, hogyha ez eltart egy-két évig, de legalább kezdődjön el ez a folyamat, és zárkózzon fel, mert rendkívül fontos dologról van szó. Tulajdonképpen itt a jövőnkről beszélünk, mert egy olyan világba kerültünk, ahol egyre nagyobb szükség van a tudásra, és egyre kisebb szükség van a fizikai munkára. Ugye lassan a robotok, a gépek mindent elvégeznek helyettünk, tehát a szürke állományunkat sokkal nagyobb mértékben kell tudni használni. Ahhoz, hogy ez a generáció ne virágot csomagoljon Hollandiába, és ne eprecedjen Spanyolországba, ahhoz az szükséges, hogy versenyképesek legyenek a munkaerőpiacon. Márpedig ilyen oktatási rendszer mellett ebben én őszintén kételkedem. Tehát mindenképpen nagyon-nagyon fontos lenne olyan szempontból is, hogy ez közvetlen összefüggésben van Romániának a gazdasági perspektíváival. Mert ugye nem mindegy, hogy már is ilyen kiszolgáló ország lettünk, már is piacország lettünk, felvevő piacországgá váltunk, de hogyha ez a folyamat tovább fog folytatódni, akkor egyszerűen elszakadunk Európának a jobbik felétől.
Egyik hétfő délelőtt Peti áll a ház előtt. Melyik útra lép? Komoly most a tét. Peti áll a ház előtt, szíve jobbra húzza őt. Balra van az iskola, esze súgja, menj oda. De nehéz az iskola táska, ilyen szép napos délelőtt. Peti áll a válaszra várva, hát ha lesz ki megszánja őt. Arra ment egy kis leány, Peti sosem látta tán. Az eszem helyett jobb, ha a szív vezet. Felcsillant a két szeme, inkább tartok ő vele. Elindult a lány után, bármi lesz is ezután. De nehéz az iskola táska, ilyen szép napos délelőtt. És elindult fürgén a lába, ballagott a kislány mögött. Ó, de szörnyű pillanat, rászedetted jól magad. Épp ott állnak ők az iskola előtt. Ez a nap már tönkre ment, a kislány iskolába ment. Hát most mit tegyek, én is felmegyek. Könnyebb már az iskola táska, lehet szép napos délelőtt. Együtt járnak most iskolába, s Peti mindig megvárja őt. Könnyebb már az iskola táska, lehet szép napos délelőtt. Együtt járnak most iskolába, s Peti mindig megvárja őt.
A MOL benzinkutyainak a bojkottjára szólított fel Traian Băsescu. Szerinted mi állhat ennek a hátterében?
Igen, hát ez már egy kedélyesebb téma. a volt államfő most úgy gondolta, hogy valamivel fel fogja hívni magára a figyelmet, és megtámadta, idézőjelben megtámadta a MOL benzinkútjait azzal, hogy ott állítólag az autonóm Székelyföld térképeit osztogatnák, és hát ez mit tudom, merénylet a román alkotmány ellen. Természetesen erről szó sincs, mint az esetek többségében, amikor Traian Băsescu bármit is kifogásol. Egyszerűen arról van szó, és ezt a MOL Románia közleménye egyértelművé és világossá tette, hogy a turistáknak kívántak segíteni azzal, hogy az illető régióban, ahol a benzinkút van, lévő turisztikai látványosságokat egy ilyen térképre feltették, és azt az utasok, a turisták, akik megálltak a benzinkútnál, magukkal vihetik, és hát, hogy is mondjam, segítséget jelent nekik abban, hogyha meg akarják látogatni ezeket a látványosságokat. Tehát egy egyszerű kereskedelmi fogásról van szó. De itt azért még másról is szó van. Azt hiszem, hogy Traian Băsescu inkább annak érezte szükségét, hogy valamiképpen felmelegítse, vagy tovább erősítse azt a nacionalista vonulatot, ami ugye már a római katolikus iskola kapcsán, erről is majd fogunk beszélni, már kirobbant, és hát valamiképp rá akart ülni egy olyan trendre, amiről ő úgy gondolta, hogy szavazatokat hozhat majd neki, vagy legalábbis a pártjának a népszerűségét javítja. És hát persze megint felvetődött ez az örök téma, hogy létezik-e Székelyföld, vagy nem létezik Székelyföld. Szerintem ez egy álvita, mert hát nyilván, hogy létezik, hát ahol a székelyek élnek, az csak Székelyföld lehet. Ugye ez nem politikai kérdés, hanem egyszerűen földrajzi kérdés. Ugyanakkor viszont az elszomorító ebben, hogy ilyen, hogy úgy mondjam, már gyerekes dolgokkal még mindig lehet embereket befolyásolni. Én magam olvastam a közösségi oldalakon, vagyis az egyik közösségi oldalon olyan bejegyzéseket, amelyeket hát ilyen a volt elnök kinyilatkoztatásától neki buzdult emberek tettek, és hát már ott egymást kampányolták, és egymást tüzelték, hogy hát ne vásároljanak a MOL kutakból. Szerencsére azért voltak ellenvélemények is, és egy idő után, mintha a mérleg kiegyensúlyozódott volna, de hát akkor is, tehát, hogyha 2017-ben még ezzel lehet mozgósítani embereket, hogy van Székelyföld, vagy nincs Székelyföld, akkor megint csak azt kell mondjam, mint az oktatási kérdéstől, még nagyon messze vagyunk, még nagyon messze vagyunk Európától.
Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you, standing in the door. Stay with me a while. I only want to sing for you. We've traveled halfway around the world to find ourselves again. September morning, we danced until the night became a brand new day. Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way. Look at what you've done. Why, you've become a grown-up girl. I still can hear you crying in the corner of your room. And look how far we've come, so far from where we used to be, but not so far that we've forgotten how it was before. September morn, danced till the night became a brand new day. Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way. Yes, it's true. Indeed, I do. I can still remember it all. September morn, we danced until the night became a brand new day. Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way. September. September morning still can make me feel that way.
Az utolsó pillanatban sikerült legalábbis ideiglenesen megoldást találni a marosvásárhelyi római katolikus gimnázium helyzetére. Mi erről az esetről a véleményed?
Igen, ez viszont már egy sokkal komolyabb kérdés, mint a MOL benzinkutak ügye, és hogy úgy mondjam, szimptomatikus is, tehát itt arról van szó, hogy egy visszaszolgáltatott épületben működött ez az iskola. Nem csak ez az iskola, hanem az Unéria iskola, amelyből a magyar osztályokat leválasztották és létrehozták a római katolikus gimnáziumot. Ez fontos körülmény olyan szempontból, hogy úgy tűnik, hogy még mindig rendkívül zavaró tényező egyesek szemében a visszaszolgáltatási folyamat. Még mindig nagyon-nagyon zavarja a hazai politikumnak egy részét az, hogy az egyházak, magánszemélyek visszakapnak olyan ingatlanokat, amelyek valamikor az övék voltak. És minden eszközzel, sajnos ilyen eszközzel is megpróbálják ezt valamiképpen meggátolni, vagy megkérdőjelezni. Meggyőződésem, hogy ebben az esetben is erről volt szó, hiszen ez egy olyan vita volt, ami már nyugvópontra jutott, és ami szerintem egy bölcs kompromisszummal jutott nyugvópontra. A katolikus egyház bérbeadta az államnak azt az épületet, amelyben az Unéria liceum működött, és ugyanakkor működtetett egy saját római katolikus gimnáziumot. Tehát tulajdonképpen minden rendben volt. Jött viszont egy prefektus, aki megtámadta a bíróságon ezt a megegyezést, a bíróság helyt adott ennek a kérelemnek. Nem tudom, hogy milyen indokok alapján, nem olvastam, de nem is jelent meg még az indoklás, hiszen csak augusztus 2-án született az ítélet, és utána szinte lehetetlen helyzetbe hozta az iskola működését ez a bírósági döntés, hiszen megfosztották a jogi személyiségétől a katolikus gimnáziumot. Ilyen körülmények között nem indulhatott volna meg a tanítás. Végül az utolsó pillanatban, és azért ez mégiscsak jelzi a politikumnak a valamilyen szintű bölcsességét, hogy megoldást találtak, ideiglenes megoldást erre a helyzetre olyan értelemben, hogy egyelőre a Bolyai Farkas gimnázium tagozataként működik ez az iskola, egészen addig, ameddig egy újabb akkreditálási folyamat során törvényesen tud működni a római katolikus gimnázium is Marosvásárhelyen. Tehát ez egy, mondom, megoldás, ideiglenes megoldás, de jelzi azt, hogy egyfelől van szándék arra, hogy a visszaszolgáltatási folyamatot továbbra is gátolják, másrészt viszont azért azt is jelzi, hogy van egyfajta higgadt hozzáállása is, és ebben a kérdésben a kormánynak a magatartását én csak dicsérni tudom, hogy bár az utolsó pillanatban, de megtalálta a megoldást, és tényleg nem a gyermekeken csattant az ostor, mert itt az ők itták volna meg a levét annak, hogyha egyszerűen nincs iskolájuk, nincs hova menjenek. Tehát ezt azért mindenképpen értékelni kell. Én remélem, hogy ez a döntés azért precedens értékű volt, és legalább az iskolákkal a jövőben nem fognak játszani azok, akik hát úgy gondolják, hogy valamiképpen a román állam létét veszélyezteti a visszaszolgáltatási folyamat.
Én a szívemet adtam neked, és az árából vettünk egy labdát, és mi együtt játszottunk éveken át. Ugye mi jó barátok vagyunk, ugye mi jó barátok vagyunk.
Én a zenémet adtam neked, de az árából nem kaptunk semmit, és mi együtt árultuk éveken át. Ugye mi jó barátok vagyunk, oh, ugye mi jó barátok vagyunk. Tudod, az első pofon a legnagyobb, aztán a többit lassan megszokod. Tudod, az első pofon a legnagyobb, aztán a többit megszokod.
Én a kezemet adtam neked, és az árából vettünk egy hintát, és mi együtt ültünk benne éveken át. Ugye mi jó barátunk vagyunk, ugye mi jó barátunk vagyunk. Tudod, az első pofon a legnagyobb, aztán a többit lassan megszokod. Tudod, az első pofon a legnagyobb, aztán a többit megszokod.
Én a pénzemet adtam neked, de a pénzemért nem kaptunk semmit, és mi együtt néztük a kirakatot. Ugye mi jó barátok vagyunk, ugye mi jó barátok vagyunk. Én a fülemet adtam neked, de te hallottál valamit rólam, és mi nem beszélgettünk éveken át. Ugye mi jó barátok vagyunk, ugye mi jó barátok vagyunk.
Ezzel mai műsorunk végére értünk. Székely Ervin nevében is megköszönöm figyelmüket. Benedek Csillát hallották. A viszont hallásra.
A cápa szájat tátva, bárki látja fogsorát, ám de bicska maxi rejtve tartja kését és pisztolyát. Nézd a cápa, hogyan gyilkol, csíkos teste, tiszta vér. Bicska Maxim kesztyűt láthatsz, és a kesztyűsz hófehér, és strand.
minden. Múlt vasárnap kint feküdt egy friss tetem, hogy a szomszéd utca sarkon Maxi ott állt, hát Istenem. Jenny Tollert megtalálták, szíven döfte őt a kés. Ám hogy Maxi éppen ott járt, arra hújjon a feledés. És a híres szóhói tűzvész, 40 ember halt meg ott. Hányan nézték köztük Maxi, ő persze erről semmit nem tudott. Dab-dab-dum-bu-dum, did-a-dum-bu-dum-bu, bar-bar-bu-bum-bu, dum-du-re-bu, da-da-da-dum-bum-bar, bur-bar-bum-de-re-bu, dum-ba-dum-bum-bu, dum-dum-dum-dum-dum-bum-bu. És az ifjú özvegy asszony gyászruhában szundikált, a szent erényét megtaposták, tár, mert Maxi arra járt.
Ma miért nem hagysz már békén? Hagysz már békében, nem érdekel, hogy mit babolsz, neked már jobb, ha szót se szólsz. Belőle több volt, mint elég, hogy nem szakadt még rád az ég. Ne esküdözz, hogy jót akarsz, kóser az, amit kavarsz. Hát miért nem húzol lefele, és miért nem hagysz már békibe? Felejts el engem, kis csibém, ha még szolidan kérem én. Ne próbálj, százszor megmondtam neked, unom nagyon a képedet. Keresd meg inkább anyukád, és vele szórakozz tovább. Te itt már ne játsz meg magad, szívódjál föl, és nincs harag. Hagyj már engem békibe. We'll be right back.
hagysz már békébe. Minek tolakszol még ide? Belőled több volt, mint elég, hogy nem szakadt még rád az ég. Nekünk itt ne játsz meg magad, mindenki tudja már ki vagy. Miért nem hagysz már békibe? Miért nem hagysz már békibe? Miért nem hagysz már békibe?